Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit családi Isten tiszteletünkön. Talán már meg lehet szokni, legalábbis amikor én tartom ezeket az alkalmakat, hogy mindig egy imádsággal kezdjük, és ezzel az imádsággal, amit itt fel is írtam, amit már többször imádkoztunk együtt, elmondtam, hogy ezt én egykor gyerekként az én lelkészemtől tanultam. Mind a mai napig egy nagyon áldott, hasznos imádság. Feljöttem szent hajlékodba, énekelve, imádkozva, hogy halljam szent igédet, és dicsérjem felségedet. Amen. És egy énekkel hangolódjunk rá erre a mai családi Isten tiszteletre. Edina nénit kérem, hogy ebben segítsen nekünk.
Áldás, békesség! Az első ének, amit ma szeretnék tanítani, egy népdal, legalábbis népdala a jellege. Nagyon fülbemászó lesz, úgyhogy az első versszakát mutatom. Súlyos napokban csak Jézusra néz, mondd el neki bátran, ami nehéz. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven, hisz te az enyém vagy, szólsz eliden. Nagyon fülbemászol népdalsága miatt, úgyhogy ezt meg is tanuljuk rögtön. Tiszteletes úr, ehhez kapcsolódva fog majd prédikálni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, de Isten mindvégig ott van velünk és gondoskodik rólunk, hogy erről fogunk most énekelni. Nézzük meg soronként. Súlyos napokban csak Jézusra néz. Súlyos napokban csak Jézusra néz. Mutatom a másodikat. Mondd el neki bátran, ami nehéz. Mondd el neki bátran, ami nehéz. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven. Hisz te az enyém vagy, szólsz eliden. Hisz te az enyém vagy, szólsz eliden. Mehetünk előről, és mehetünk bátrabban is, jó? Súlyos napokban csak Jézusra néz. Mondd el neki bátran, ami nehéz. Mondd meg, hogy rábízol mindent híven. Hisz te az enyém vagy, szólsz eliden. Jó, próbáljuk a többi versével is elénekelni innen. Tekints fel Jézusra, nyomorhanyom. Hatalmas királyű, gazdag nagyon, ránéz, hogy ötörnek búbánatok, szeliden így szól, majd veled vagyok. Tekints fel Jézusra, ha mi sebek, kínozzák égetik a szívedet, tud ő vigasztalni, mint senki más. Szeretlék hangzik majd a biztatás. Tekints Jézusra, ő segítni kész. Emberre magadra soha ne néz, Jézusra tekintve felszüntelen, szeliden így szól ő, számolj velem. Tekints fel Jézusra, s légy csendesen, amint ő akarja, csak úgy legyen, nyomor és fájdalom, ha elpihent, öröm és üdvösség vár odafent. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Még nekem is vadonatúj, nem hallottam ezt az éneket. Nagyon hálás vagyok érte. Ezek a családi Isten tiszteletek elsősorban olyanok, hogy a gyerekeket szólítjuk meg benne, akkor felteszek kérdéseket, elsősorban őket kérdezem, és ez olyan alkalom, ahol még lehet szólni is. Isten tisztelet, de itt kivételesen vissza lehet beszélni, nem szájalni, csak lehet válaszolni. Az az első kérdésem, ki szereti az esőt? Hűha, hát ezt nem sokan szeretik. Egyértelműen nagyon gyenge a felhozatal az eső pártiak között. Na akkor mindjárt más megvilágításba kerül a dolog, mert ha azt kérdezem, hogy van-e szükség az esőre, emelje fel a kezét, aki szerint van. Hát, ez már jobb. Nem tudom, hogy teljes ez egyetértés, de úgy tűnik, hogy arra már van szükség. Oké, rendben, le lehet tenni a kezeket. Következő kérdésem az, hogy ki tudja, mi a harmat? Emelje fel a kezét, aki tudja, mi a harmat. Hoho, mennyi kéz hirtelen jelentkezett. Tehát, hogyha mondjuk kezet mosok a kerti csapnál, és ráhullik a kezemről a víz, akkor az harmat. Eső után maradó kis vízcseppek, ez a harmat? Mindenki egyetért vele? Ó, hát én most bezavartam őt, ő jól tudta, csak én bezavartam, úgy tűnik. Na mi a harmat? Tessék nekem megmondani, mikor van harmat? Reggel, délben, este, hajnalban, mikor van harmat? Na ott egy kislány nagyon nyújtózkodik, tessék. Ó, több is nyújtózkodott, rendben. Reggel, vagy még inkább mondhatjuk azt, hogy hajnalban. Nagyon jó. A harmat az is víz, az is egy kis folyadék, eső. Elége vajon, elég lenne, hogyha csak harmat lenne? Elég lenne mondjuk a növényeknek, az állatoknak, a folyók, a patakok, a tavak számára. Elég lenne, hogyha csak harmat lenne, és akkor azok, akik azt mondták, hogy ők nem szeretik az esőt, akkor azt mondanák, minden rendben van, ne legyen eső, elég a harmat. Szóval elég-e a harmat? Emelje fel a kezét, aki szerint elég a harmat a természetben. Nem, ebbe teljes az egyetértés, nem elég, így van. Képzeljétek el, hogy 2800 évvel ezelőtt előfordult, hogy a világ egy részén, egész konkrétan Izraelben 3,5 évig nem esett eső. 3,5 évig. Akik nem szeretik az esőt, örülnének neki, ha most 3,5 évig nem esne az eső? Biztosan nem. Hogy miért nem esett, és hogy hogyan történt mindez, azt szeretném nektek elmondani Isten igéje kapcsán. Volt Izraelben, Izrael országában egy Akháb nevű király. Hogy hívták ezt a királyt? Akháb. Mondjuk együtt? Akháb. Ennek a királynak a felesége pogány volt. Úgy hívták ezt az asszonyt, ezt a királynőt, hogy Jézabel. Egy nagyon gonosz szívű asszony volt. Tele volt durvasággal az élete, gyűlölte Istent, és ő a pogány isteneit, a pogány bálványait szerette nagyon, és ezt próbálta ráerőltetni először a férjére, aztán mindenki másra, aki körülötte volt. Hát ez elég jól sikerült is, mert szegény Akháb, hát nem igazán állt a sarkán ezekben a dolgokban, ő inkább politikus volt. Ő megpróbált lavírozni, politikai döntéseket hozni, vallás az meg, hát úgy hagyjuk, nem volt annyira fontos neki. Azt mondta a feleségemnek ez a happy-e, hogy neki kellenek a pogány istenek, hát legyenek a pogány istenek, hát én mit bánom, annyira nem érdekes. Aztán először csak engedte, aztán az ő szíve is egyre inkább ezek felé fordult. Olyannyira ment ez a dolog az évek során, hogy bizony Izraelben elkezdték azokat üldözni, akik szeretik az élő Istent. Elkezdték őket kiszorítani a társadalomból. Háttérbe helyezték őket, és voltak, akiket meg is öltek a hitükért. Így az Istenben hívők egy olyan országban, amely Istenről neveztetett el, kisebbségbe szorultak, bujdokolni voltak kénytelenek, vagy pedig megtagadni a hitüket. Így tehát azok, akik hűségesek maradtak az Úrhoz, bizony bujkáltak saját hazájukban. De Izrael az a nép volt, amelyet Isten kihozott az egyiptomi fogságból. Izrael az a nép volt, amit Isten végtelenül szeretett. Izrael az a nép volt, amelynek olyan nagy emberei, hithősei voltak, mint például Dávid király, Sámson, Sámuel, Mózes, és még sorolhatnám a nagy neveket. Óriási emberek, óriási hittel, akik nagy dolgokat vittek véghez Istenben bízva, és most ebben az országban az Istenben hívőknek szégyenkezni és bujdokolni kell. Az ő leszármazottaikat egyre inkább gyűlölik és kiírtják. Voltak azért hűséges emberek az Úrhoz, még úgy is, hogyha az életük kockára kellett tenniük. Sokan hallotok mostanában egy olyan szót, amit tudom, hogy az iskolában is előkerül közöttetek, a migrációról. Sokan beszélnek. Mert hát a felnőttek is beszélnek erről, nyilván a szüleitek, a nagyszüleitek, a boltban beszélnek róla, és így tovább is, ti is egymás közt. Ezt nem lehet elkerülni. Tudnotok kell, hogy sajnos ma újra egy olyan korban élünk, amikor Izraeltől nem is messze ölik azokat az embereket, akik Jézus Krisztusban hisznek. Ezt jó, ha tudjátok, hogy ez nem egy 2800 éves történet csak. Ma azon a vidéken újra egy olyan világ van, amikor a Krisztusban hívőket szó szerint lemészárolják. Ez óriási probléma. Sokan ezért menekülnek el az otthonukból. És vannak, akik pedig azt mondják, hogy nem megyünk el. Bujkálnak, és vannak, akikről kiderül, hogy ők hisznek Krisztusban is, megölik őket. Mi innen Magyarországról nem tudunk értük tenni semmit. Nem ülhetünk fel a repülőre, hogy elmenjünk harcolni, miattuk értük, de imádkozhatunk, hogy Isten adjon nekik szabadulást. Sokan közületek talán még ezeket nem értik. Talán nem értitek még, hogy lehet az, hogy vannak emberek, akik Istenért inkább vállalják a halált, mintsem, hogy elmeneküljenek. De azért reméljük, hogy egyszer majd megértitek, hogy ezek az emberek azt engedik el, ami úgyis tönkre megy. Egyszer így is, úgy is meg kell halni. De azt mondják, hogy Jézus Krisztussal tudjuk, örök életünk van. Nos, mindezt 2800 évvel ezelőtt sem nézte jó szemmel Isten. És úgy döntött ott Izraelben, hogy cselekedni fog. Szólt az Úr Illésnek, és azt mondta, hogy figyelj csak, kedves prófétám Illés, menj el a király udvarába. Menj el Akháb királyhoz, és mondd el neki azt, amit én rád bízok üzenetként. Könnyű lehetett Illésnek elmenni Akhábhoz? Nem valószínű. Hiszen, ahogy mondtam is, gyűlölték hivatalosan az Istenben hívőket. Az Úr pedig azt mondja Illésnek, hogy ne csak, hogy felfedd magad, hanem kopog be a királyi palotába, és menj egyenesen a királyhoz, és beszélj vele, és mondd el az üzenetemet. Az volt az üzenet, hogy mostantól kezdve nem fog esni az eső, egészen addig, amíg én általam, mondja Illés, az Úr újra nem üzen, és azt nem mondja, hogy na, most lesz majd eső. Tehát ez egy bizonytalan időszak volt. Mi már tudjuk, visszatekintve, hogy ez 3,5 év volt, de akkor nem lehetett tudni. Valamennyi ideig nem fog esni az eső. Akháb király mindezzel nem nagyon törődött. Úgy volt vele talán, hogy ó, hát ez egy félbolond. Aki ide mer jönni, Istenben bízva az én palotámba, az nem lehet normális, hogy nem fél egyáltalán. Meg ilyet, hogy nem fog esni az eső, ugyan már hát ki hiszi azt el. Eddig is volt már olyan, hogy nem esett egy hétig, vagy egy hónapig, de hát, hogy csak akkor majd, ha ez az ember idejön, és akkor, ha ő mondja, akkor nem fog esni, ó, nem kell ezzel foglalkozni. Nem is törődött vele. Akább inkább csak nevetett. Ráadásul azért is nevetett, mert a felesége, akit hozott bálványokat, az egyik legfontosabb bálvány, Baál volt, a termékenység istene. Úgy volt vele Akháb, hogy hát, ha ez az Isten nem ad nekünk esőt, majd ad Baál, majd imádkozunk hozzá. Ő úgyis erősebb. Aztán teltek, múltak az idők. És azt vették észre, hogy nem esik az eső. Mennyi lehet az a 3,5 év? Egy kis játékra hívlak benneteket. Mondjuk el, hogy mennyi a 3,5 év. Mondjuk azt, hogy eltelt egy nap, és nem esett az eső. Jó, mondjuk? Eltelt egy nap, és nem esett az eső. 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 Nem is hallom. Eltelt egy nap, és nem esett az eső. Eltelt egy nap, és nem esett az eső. Eltelt egy nap, és nem esett az eső. Ez hány nap volt eddig? 7. Akkor már mennyi telt el? 1 hét. Na, akkor gyorsítsunk rajta. Eltelt 1 hét, és nem esett az eső. Eltelt 1 hét, és nem esett az eső. Eltelt 1 hét, és nem esett az eső. Eltelt egy hét, és nem esett az eső. Most mennyi idő telt el? Egy hónap, nagyon jó, gyorsítsunk akkor rajta. Eltelt egy hónap, és nem esett az eső. 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 És mondhatjuk hányszor? 12-szer. És akkor újra kezdhetnénk a még nagyobbal. Eltelt egy év, és aztán újra háromszor még ezt, majd megint lehet 6-szor a hónapokat. Még elmondani is, ugye már kezdjük unni a végén, hogy hú, ennyiszer elmondani, hogy nem esett az eső. És ez 2-3 perc. Mennyi lehetett ezt átélni? Megint nem esett. Az első 2 nap, 3 nap, az első 1 hét, 2 hét, hát az még elment. De mikor már 3-4 hónapon át nem esett, ott már kezdett veszélyessé válni a helyzet. Gondoljatok bele, milyen keményé száradt, szikkadt a föld. El se tudtak szinte vetni. Ha elvetettek, nem kelt ki. Azt látták, hogy kiszárad a fű, felperzselődik, fúj a szél, és a száraz fűdarabokat elhordja. Aztán látták, hogy elkezdenek kiszáradni a fű után a bokrok, majd a fák. Aztán látják, hogy a patakok is egyre kisebbre apadnak. Már a végén alig-alig csörgedezik valami, és kiszárad. Aztán a folyók is, a tavak, és már sehol nincs víz, és még mindig nem esik az eső. A kutakban egyre mélyebbre kell engedni a vödröt, eljutnak odáig, hogy már csak karistol, már csak zörög a kút alján az a vödör, de már abba sincs víz. És eljutnak odáig, hogy nincs semmi. Elkezdenek elhullani az állatok, és végül elkezdenek elhullani az emberek. Ez így történt. Ez nem vicc. Ez így történt. Borzasztó volt ezt átélni. Szerintetek kezdette valami derengeni Akháb királynak? Kezdte el komolyan venni? Na, emelje fel a kezét, aki szerint igen, Akháb király észbe kapott. Annyira jó látni ezt az ártatlanságot. Aranyosak vagytok, sajnos nem így történt. Sajnos olyan kemény, olyan durva tud lenni az ember, hogy Akháb király, tudjátok, mint törte a fejét? Azt mondta, ha a kezem közé kapom ezt az illést, megfojtom, megölöm. És abba fektette az energiáját, hogy embereket küldött szanacét az egész országba, hogy üldözzék illést, hogy öljék meg. Nem az jutott az eszébe, hogy ideje lenne megbánni a bűneimet, ideje lenne elhagyni a bálványokat, hanem azt mondta, hogy a rossz hírt hozót meg akarom büntetni. De mi történt ez alatt a 3,5 év alatt illéssel? Isten azt mondta neki, mikor kijött Akháb királytól a palotából, hogy figyelj csak, menj el egy patak mellé. Úgy hívták ezt a patakot, hogy Kerit. A Kerit patak mellé, és maradj ott. Hát illés örülhetett. Azt mondhatta, inni biztos, hogy van mit egy ideig, meg még fürödni is tudok. Enni mit lehetett a Kerit patak mellett? Hát mit lehetett enni egy patak mellett? Milyen gyümölcsöket? Hát csipkebogyót, vagy valami ilyesmit. De mit szeret? Halat, nagyon jó halat, hiszen logikus, hogy a vízben van hal, meg valóban ehetett gyümölcsöket, amíg azok ki nem száradtak. Képzeljétek el, Isten nem így cselekedett. Azt mondta illésnek, figyelj csak, különös módon fogok rólad gondoskodni. És hollókat küldött hozzá, és azok minden nap vitték neki az ételt, húst és kenyeret. Úgyhogy még az is lehet, hogy egy kicsit jobban élt illés ebben a kényszerű számüzetésben, mint korábban. Kenyeret és húst is tudott enni, mert Isten minden nap gondoskodott róla úgy, hogy ahogy mondani szoktuk, egy szalmaszálat sem kellett keresztbe tenni miatta. Ki tudja, milyen állat a holló? Milyen színű a holló? Fekete, nagyon jó. Milyen hangja van a hollónak? Hogy beszél a holló, van, aki tudja? Kár, az a rokona. A varjú, nagyon logikus, de hasonló. Úgy szokták mondani, hogy olyasmi, mint a varjú, csak annak mélyebb hangja van. A hollónak mélyebb hangja van, ügyes vagy. Nem szépen éneklő madár. És nem egy szép madár. Ha az jut az eszünkbe, hogy madár, akkor eszünkbe juthat egy cinege, egy rigó, egy sas, vagy holló. Hát nem ez az első, ugye? Mi az eszünkbe jut, ha halljuk azt, hogy madár. Kinek van otthon a kalitkájában holló? Ki tart otthon hollót? Látom, kalitka van. De nem holló van benne. Miért? Mert senkinek se jutna eszébe hollót tartani, hát nem is arra való madár. Azért mondom ezeket, meg azért kérdezek ezekre, mert szeretném, hogy lássátok, hogy Isten sokszor nem úgy áldja meg a neki engedelmes gyermekeit, ahogy azt mi várnánk. Ha sasról olvasnánk ebben a történetben, akkor az szimpatikusabb lenne. Pedig a holló okos madár, de ha nem lenne az, Isten azt is tudná használni. És kedves gyerekek, lehet, hogy olykor ti is olyasminek érzitek magatokat, remélem nem sokszor, vagy lehet, hogy még senki se volt köztetek ilyen, de elképzelhető, hogy eszetekbe jut, én olyasmi vagyok, mint egy kis holló. Én nem vagyok szép, nem én vagyok a legszebb az osztályba, nem én vagyok a legokosabb, nem én vagyok a legnépszerűbb, nem mindig az én vicceimen nevetnek, hát én csak úgy el vagyok, olyan kis szürke. De ez a történet arra is rámutat, hogy Isten ezeket a szürkéket is használni akarja. Isten nem mondja azt a hollókról, hogy hát azok semmire kellőek, hanem ilyen nagy dologra, ilyen nagy feladatra hívja őket. Istennek veletek is terve van. Ezt ne felejtsétek el. Lehet, hogy a világban nem lehet mindenki miniszter, igaz? De Isten nagy dolgokra használhat. Hogy hívták ennek a királynak, Akhábnak a minisztereit? Mit mondtam, hogy hívták? Sehogy. Nem mondtam. Voltak pedig miniszterei. Vagy hogy hívták a hadsereg parancsnokait? Hogy hívták az írnokait? Azok mind fontos emberek voltak. De a Biblia ezekről nem mond semmit. De beszél a hollóról. A hollóról. A szürke, fekete, csúnya hangú állatról, hogy Isten használta. Úgyhogy egyikőtök sem mondja azt magáról, hogy ó, én milyen kis ostoba vagyok, vagy csúnya vagyok, vagy buta vagyok, meg ilyenek, hanem ebből a történetből is tanuljátok meg, hogy Isten benneteket használni akar, csak nektek engedelmeskednetek kell az ő számára. Legyen a legfontosabb nektek mindig az, minden körülmények között, hogy szeressétek, szolgáljátok, kövessétek az Urat. Mert az ő számára ez volt a legfontosabb. Isten Jézus Krisztusban ott hagyta még a mennyek országát is, hogy eljöjjön értetek, hogy megváltson. És amikor Jézus itt volt, nem olvassuk az evangéliumokból, hogy azt írták volna róla, hogy mekkora muszkliai voltak, és hogy milyen gyönyörű volt, és hogy milyen csodálatos volt, hogy epekedtek utána a lányok, meg ilyenek. Erről nem olvasunk. De arról igen, hogy engedelmes volt, mint halálig. Mert benneteket és engem is nagyon szeretett. Legyetek hálásak ezért is, szolgáljátok őt. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt a történetet, amit az imént hallottunk. Hálásak vagyunk azért, hogy te a tieidről mindig gondoskodsz. És köszönjük neked azt is, Urunk, hogy beállhatunk a te szolgálatodba. Kérünk téged, hogy a te szolgálatodba bennünket a hála vigyen, és ne a kényszerű kötelesség. Szeretnénk, Urunk, örvendezni, boldogok lenni abban, hogy te megváltottad az életünket, hogy nekünk örök életet készítettél. Segíts nekünk abban, hogy hálából így tudjunk minden napon veled járni, és neked szolgálni. Lehet, hogy nem leszünk nagy emberek, a földi elgondolás, a földi vélemények, értékek szerint, de szeretnénk nagyok lenni majd a te országodban. Segíts, hogy ez így lehessen. Amen.
Tanítok egy másik dalt, ezt lehet, hogy többen ismeritek, és a szüleitek is, úgyhogy ez talán könnyebben fog menni, mint az előző, de akkor cserébe bátrabb hangot kérek szépen. Megmutatom a refrént, ami az első két sor lesz, így hangzik. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Na úgy hallom, ez megy, akkor próbáljuk közösen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Valahányszor a refrént énekeljük, ez kétszer hangozzon el, és akkor az első verszak az így szól. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit sem hagyok, karom felé tárom, kiárad áldásom. Aki jár hozzá minekulára, azt tudhatja, hogy ezt hívjuk szekvenciának, amikor egy dallamot ismételgetünk sokszor, ugyanaz a kis motívum, csak egy hanggal lentebb, úgyhogy ez is fülbe mászó. Próbáljuk ezt az első felét. Virulótól, viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit sem hagyok, karom felét tárom, kiárad áldásom. Ugyanez a dallam. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomozt az élet. A második versszakot is rá fogjuk majd tenni, de akkor ezt már majd élesbe. És annyi kérésem van, hogy az utolsó sorban, a 22-es számnál, nem rejtőzöm el, azaz el lemarad, tehát nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha éjben jársz, hit, hogy a fény vár rád, ott pedig azt az elt kivesszük, jó? Tehát refrén mindig kétszer, első verszak refrén kétszer, második verszak, és a végén is refrén kétszer. Aki esetleg hátulül és nem látja, akkor azt a refrént bátran énekelje. Na, akkor most kihúzzuk magunkat, és akkor egy nem holló hangú, hanem egy szép, bátor éneklést szeretnék hallani. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ezt ismételjük. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit sem hagyok, karom felé tárom, kiárad áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök feléd a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. És bátran. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaidba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Köszönöm.
Köszönjük szépen Editának a tanítást, és most pedig befejezéshez érkezve imádkozzunk. Hajlékodból eltávozva, Atyám, arra kérlek, hogy lehessek megtartója a te szent igédnek. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.